Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szabadi Klaudia, író, újságíró, haditudósító, bár most nem ebben a minőségedben vagy itt, szervusz.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Azért hívtalak be ide, túl azon, hogy ugye most egy éppen induló autóversenyről volt szó az előző néhány percben, mert ugye te most értél vissza Brazíliából, és ha jól tudom, ugye Ayrton Senna halálának 20. évfordulója alkalmából vagy környékén arra gondoltál, hogy meg kellene írni az ő történetét vagy életét. Mindjárt erről is beszélünk, mert hogy dolgozol egy ilyen könyvben, de én onnan indítanám ezt a beszélgetést, hogy ugye nem túl sok jó hír jön mostanában Brazíliából. A tavalyi világbajnokság is, hát attól volt hangos, hogy tüntetések voltak, megtámadták az újságírók szállását, elloptak tőlük valamit, tehát hogy a közbiztonság az nem túl jó Brazíliában, miközben másik oldalról meg. Ugye Brazília az azért mindenkinek benne van, ha nem is az első, de mondjuk az első öt olyan országban, ahova életében egyszer el szeretne jutni. Legalábbis a barátaimmal folytatott beszélgetésekből ez derül ki. Szóval, mi a helyzet Brazíliában? Tényleg ennyire rossz a helyzet?
Igen, tehát a gazdasági helyzet nagyon-nagyon rossz, ezt sajnos be kell ismerni. Ugyanakkor valóban egy olyan hely, ami engem és nagyon sokakat rabul ejt, és visszavonz, és elképesztő hangulata van, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat itt, hogy egy ilyen elcsépelt szófordulattal éljek, hogy eloszlassak néhány tévhitet, amelyet sarkítva úgy tálalnak, hogy tehát, hogyha Brazíliában megy az ember, akkor egészen biztosan kirabolják, túszul ejtik, agyonlövik. Ez nem igaz ebben a formában. Tehát elővigyázatosnak kell lenni valóban, de Brazília természeti szépsége, a brazil nép kedvessége, barátságossága, ráadásul ami a magyaroknak azért nagyon-nagyon fontos, mert ugye picike ország, érdekes módon több mint 10 000 kilométerre van tőlünk, mégis tudják. Tehát kimondott, hogy Hungária, és azonnal Budapest, és szerintem mindenképpen érdemes odautazni, mert
ez, hogy
gyönyörű.
Bocsáss meg, nem igen? Akarok a szabadba vágni, de megtettem már. Igen. Szóval, hogy ez, hogy így ismernek minket, ez nagyon félve mondom ki, mert már el kellene ettől szakadni, hogy mi erről vagyunk híresek, de még mindig Puskás Ferencnek köszönhető, és mondjuk Puskás és Pelé barátságának?
Nem. Teljes természetességgel tudják hova rakni a térképen. Uh-huh. Tehát a buszsofőrtől a, nem tudom, mérnökig. Tehát teljesen
jó,
mindegy,
hogy
milyen társadalmi
utána, hogy,
réteg. Nem, rákérdeztem, hát volt, na most itt nehéz a rákérdezés, mert amit például nem olyan köztudott, szerintem, nagyon-nagyon kevesen beszélnek angolul. Tehát rettentő kevesen beszélnek angolul, de olyannyira kevesen, hogy elképesztő, hogy mennyire, tehát nagyon vicces, és tehát tényleg ezek is mind-mind ilyen élményhelyzetek adódnak ebből, hogy a portugált ugye keverjük az angollal, és próbálunk így kommunikálni. De, tehát igazából azért volt nehéz erre így választ kapnom, hogy általánosságban, mert rám azt szokták mondani, hogy felfokozott és hiperaktív. Na, ha valakik, akkor a brazilok még inkább, tehát olyan gyorsak, hogy még nekem is követhetetlenek voltak olykor-olykor. És ugye mindig az a kommunikáció tárgya, ugye, hogy én mit keresek ott, miért jöttem, miért utaztam ennyit. És akkor elmondtam, hogy hát a ti hősötök, a mi hősünk is, Senna, tényleg mindenki nagyon szereti, és abban a pillanatban már Magyarország, igen, és könnycseppek, és...
Akkor lehet, hogy egykori
volt,
sikerei...
Tehát ez volt, hogy mert azért itt tarolt ő, nem is egyszer, úgyhogy...
Akkor beszéljünk Sennáról és a Senna kultuszról. Brazíliában ugye 20 éve, hogy meghalt, és még mindig nagyon élő az emléke. Te is mesélted, hogy a temetőbe nap mint nap kijárnak hozzá vadidegenek, tehát nem csak a családtagjai, hanem a brazilok, de a külföldiek útja is előbb-utóbb oda vezet. Tényleg ennyire élő az ő emléke?
Igen, nekem is az első utam hozzá vezetett, a temetőbe vezetett, és az utolsó is, amikor eljöttem São Paulóból, nem véletlenül, mert ugye közben volt egy Forma 1, és közben volt egy emlékfutás, amelyet Ayrton Senna emlékére rendez, ez a non-profit alapítvány, amely gyerekeket támogat, iskolákat épít, kórházakat, ami mind Senna öröksége. És hát nem könnyű, mert például egy ilyen példával tudnám érzékeltetni, hogy felnőtt férfiak ott állnak a sírnál, és nem egyrészt olyan furcsa jelenség, hogy nagyon kevesen mennek oda. Messziről nézik, egy olyan 2 méterről imádkoznak, kivárják az emberek egymást, tehát kettessével mennek oda, és ami mondom még, ami nagyon-nagyon furcsa, hogy elzarándokoltam egy rajongói klubba, és nem volt ott ez a rajongói klub, hanem a helyén egy óvoda volt, és bementem, és elkezdtem beszélgetni, az óvoda vezetői beszéltek angolul, körbevezettek, és az egyik polcon ott volt Senna képa, valóban egyszer régen az az ő egyik irodája volt. Aztán fánklub lett belőle, aztán óvoda lett belőle, és elmondták utána nekem, amikor én ott kérdezgettem embereket, hogy hova lett, és mondták, hogy nekünk nem kell, mert nekünk velünk itt van minden nap. és nem kell külön rajongói klub itt, mert itt van velünk állandóan. Egyébként ez São Paulóban, de nem csak São Paulo, Rióban is, utcák, terek, tehát nem egy, hanem több van róla elnevezve.
Tehát akkor könnyű eltévedni is, mert ha a szemben a teret keresed, akkor többet
hát
is találsz.
Volt ilyen galandom, amikor kerestem egy emlékművet, hogy lefényképezzem, meneteltem vagy egy fél napot. Rendőrök segítettek oda jutni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó fejek. A rendőrök például nagyon jól beszélnek
még
angolul.
Emlékművet? Számomra emlékművet? Vagy azért most
nem, mert célzottan haladtam.
De akkor beszéljünk egy picit erről a Senna kultuszról, illetve arról, hogy te miért gondoltad, hogy fontos írni egy könyvet Sennáról több mint 20 évvel a halála után Magyarországon, bár ugye láttam, hogy itthon is vannak emlékoldalai magyar nyelvűek, amit rajongók hoztak létre, bár ugye megnéztem, a legutolsó frissítések 2006-osak, tehát azért mintha kopna ez a nimbusz. Te miért tartod ezt fontosnak? Ekkora Forma 1-es rajongó vagy?
Nem, ellenkezőleg. Sosem szerettem a Forma 1-et, kimondottan meg kellett tanulnom a Forma 1-et, meg kellett tanulnom a szabályokat, egy nagyon-nagyon sok mindent,
de akkor
mert nem
miért
szeretem.
Kezdte bele ebbe a munkába?
Azért, mert ahogy az egyik pályatársam mondta, sokkal nagyobb ember volt az autón kívül, mint az autón belül, és nekem igazából ez volt a fontos, és ez az, amit még senki soha nem írt meg róla. Kint Brazíliában is felmértem a helyzetet, és a Senna intézetbe is.
Van Senna intézet?
Van Senna intézet, amit ez az öröksége ugyancsak. Ez egy non-profit alapítvány, mert hogy életében is rengeteget adakozott, csak ezt sikeresen titokba tartott, a halála után derült ki, és a nővére, a Vivian vitte tovább ezt az örökségét, hogy mindenképpen, mert bárki megkereste, mindenkinek küldött pénzt, aztán ki akart valamit építeni, szervezetten akart valamit felépíteni, tehát segíteni, mert abban hitt, hogy a gyerekeknél és az oktatásnál kezdődik minden, és hát ez az igazság.
Én sem vagyok egy óriási Forma 1 rajongó, de úgy emlékszem, hogy több könyv jelent meg róla. Én gondolnám, hogy ha ekkora kultusz van köré kerítve Brazíliában, vagy inkább azt mondanám, hogy ennyire az emberek a szívükbe zárták, akkor ott tömegével jelentek meg ilyen könyvek. És azt mondod, hogy te ehhez hozzá tudsz tenni? Mit?
Igen, mert a másik, amit ugye akartam mondani, és mindig el is mondok, hogy számomra az a furcsa, én azért rengeteg kutató munkát végeztem, nem csak Brazíliában, előtte voltam Londonban egy kiállításon, Senna kiállításon, akivel lehetett e-mailen, megkerestem mindenkit e-mailen, és mondom, rengeteget kutattam utána. A másik arca, amit nem mutattak be, tehát mindig csak arról írnak, hogy amit már mindenki tud, hogy az eső királya, hogy mekkora sportember volt, ezt nyilvánvalóan az én könyvemben is benne lesz, mert kihagyhatatlan. De hogy micsoda humora volt, a polgárpukkasztás, és a családjával való nagyon-nagyon különös kapcsolata, ami az imolai hétvégével befejeződött. Én azt gondolom, hogy nem csak én gondolom így, hogy az autón kívül nagyobb ember volt, mint belül, és ezt meg kell írni.
Mennyire tisztítható meg az ő története a szeretet miatt rárakódó nimbusztól, plusz tartalmaktól, amik talán nem is úgy voltak?
Ugye túl azon, hogy kutató munka, hogy folyamatosan levelezek most is, és a Senna intézettel is, van egy úgynevezett Senna movie, amely az ő életéről szól. És ugye nagyon sokszor ezt is megnéztem, és most is már napokban is megnéztem, és pont ezen gondolkoztam, hogy vajon mit szólna ő, ha ezt a filmet lenne, hogy gyakorlatilag, most nem akarok, nagyon jó a film, bizonyos szempontból, hát egy ilyen kis mamlasznak állítják be. Egy jó indulatú, ja Istenem, engem mindenki, mert nem volt ő ilyen ember. Nagyon ravasz volt, nagyon-nagyon ravasz volt, a helyén volt az esze, nagyon jó ember volt, de nem egy szent. Viharos volt a magánélete, ez se volt véletlen, hogy miért volt viharos a magánélete.
Na most ezekhez az információkhoz hogy jutottál hozzá? Könyvtárakból, innen-onnan újságcikkekből, pletykalapokból, vagy pedig akár a családtagjai őszintén beszéltek róla, akár ismerősök, vagy a véletlen összehozott Brazíliából olyan emberekkel, akik tudtak róla háttérinformációt adni?
Részint volt véletlen is. Találkoztam nagyon jó barátjával, tehát akivel tudtam beszélni róla, ő saját interjúját. Nagyon nehéz volt megtalálni ezt az interjút. Nagyon ritkán nyilatkozott, és de bevallott egy-két dolgot abban az interjúban, egy nagyon-nagyon hosszú
interjú.
Tehát ez
maga a Sennával készült
korábbi interjú. Senna interjú hanggal. Egy kicsit tényleg így misztifikálva van, tehát én azt gondolom, hogy azért, mert valaki nagyon-nagyon jó ember, attól még be lehet mutatni azt az oldalát, indulatos volt, és hogyha kellett, igen, volt olyan, hogy pofoszkodott egyet, mert már nem voltak észérvek, és egy csomó minden
akkor
ilyesmi.
Most visszatértünk a kérdésemhez, és nagyon kevés az időnk. A kutató munka során te mennyire vallottad be, hogy te egy őszinte könyvet akarsz róla írni, hogy talán egy picit lehoznád a földre abból a lebegésből, amit körétett a tisztelet, a szeretet és az elmúlt évek gyásza. Mennyire voltak erre vevők? a családtagok, vagy te ezt óvatosan elhallgattad, és azt mondtad, hogy te csak a nagy szennát szeretnéd egy kicsit emberi oldaláról megmutatni.
Nem hallgattam el semmit, hanem elmondtam, hogy szeretném azt az arcát bemutatni, amelyet nem ismernek. Az igazi szennát, vagyis hát meséljen róla mindenki nekem. A volt barátnője, a másik volt barátnője, a legjobb barátja, és akkor abból aztán kiderül, hogy milyen volt.
Ez egy életrajz lesz, egy személyes szennakép, hogy én ilyennek látom Szennát, vagy pedig egy olyan távolságtartó riportkötet, amiből aztán az olvasó összerakhatja, hogy ő milyennek látja ezek alapján Szennát.
Szeretném a személyes véleményemmel, az interjúkkal, a riportkötettel és az életrajzi könyvvel összegyúrva azt elérni, hogy megismerjék az igazi Szennát az olvasók.
Hát akkor várjuk ezt a könyvet. Nagyon köszönöm Szabadi Klaudia újságírónak, írónak, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen, és szívesen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.